Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Ez itt a Világnézet adása, Varga Zoltán műsorvezető vagyok, és Barna Erika szerkesztő nevében köszöntöm a rádió hallgatókat. És a mai délelőtt során a Hitrádió híreket követően a felülnézet beszámolója alapján is talán egy kicsikét azt lehet mondani, hogy foglalkozunk olyan témával, ami ott el fog hangzani, hisz majd hallani fogunk olyan afrikai államok vezetőiről, akik a Google keresőt használják bizonyos speciális kifejezések megtalálására. Na, de nem lövöm le a poént, ezt majd András Longor András fogja tolmácsolni. Amivel viszont mi fogunk foglalkozni, azok a reality show-k és a tehetségkutatókkal az első órában, ahol azt próbáljuk megvizsgálni egyrészt médiakutató szakemberek szempontjából, másrészt pedig olyan szemét is meg fogunk szólítani, aki részt vett szakácsversenyen, illetve szakács tehetségkutatón, hogy hogy élték ezt meg, mi ebben a televíziónak a felelőssége szerepe, és hol van ebben esetleg egyéni kitörés, de hol vannak ebben veszélyek is. Az óra második felében pedig a mesterséges intelligenciával fogunk foglalkozni. Elsősorban oktatási szférából jövő szakemberek lesznek a stúdió vendégei, akik gondolom, és azt gondolom, hogy ez így helyes, az ő saját szempontjukból fogják értékelni, de hoznak mintaprojekteket is, amik arról fognak szólni, hogy a mesterséges intelligencia eszközeivel gyakorlatilag cikkek eredményeiről tudnak beszámolni, aminek önálló szerzője, vagy éppen társszerzője volt valamilyen intelligencia, mesterséges intelligenciával táplált alkalmazás. Úgyhogy szerintem ez a két óra ebből a szemszögből tartalmas lesz, és mélyen szántó, de érdemes velünk tartani. A kollégák pedig abban fognak segíteni, hogy ezt felkönnyítsük egy kicsikét zenével, úgyhogy zene után Longer András következik a felülnézettel.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
Üdvözlőjük a rádió hallgatókat a Világnézet mai adásában, ahogy ígértük, egy érdekes aspektusból próbáljuk meg megközelíteni. Talán azt lehet mondani, gyűjtőnéven és köznapi értelemben valóságsóknak nevezik, bár én szerintem beszélgető partnerem is ezt majd árnyalni fogja, ezt a képet, hisz ebben a kategóriában nagyon sok minden megjelenik már. Szinte azt lehet mondani, a tehetségkutatók és tehetségek felfedezésének az ügyétől, mondhatjuk azt is, hogy a semmittevésnek a nagy nyereményekért történő bemutatása is, hogy ezen a skálán vannak-e hasznos szerepek a média részéről, vagy sem, történnek-e esetleg tényleg olyan előremutató tehetségek felfedezése érdekében tett mozzanatok a média részéről, ami nem öncélú, vagy sem. Én azt gondolom, ezt érdemes egy kicsit átbeszélni, hisz számtalan változata jelent meg. De talán amióta a televíziózás, azt lehet mondani, hogy az életünk része lett a televíziózásnak, viszont meg az a feladata, hogy valamilyen értelemben informáljon bennünket, de leginkább talán az, hogy szórakoztasson bennünket, és ebben aztán milyen eszközökhöz, milyen eszköztárra kénytelen, vagy nem kénytelen az ötletgazda rászorítkozni és oda szögezni bennünket a tévéképernyők elé, hogy minél nagyobb legyen a látogatottság, és minél több reklám időt tudjon eladni. Azt gondolom, hogy ez a televíziós világnak ez már azért belátható és mindennapok számára is értelmezhető területe. Bene Zoltánné dr. Pusztai Virág, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kar mozgókép kultúra tanszékének főiskolai docensével, egyébként rádióhallgatók esetleg a korábbiakban műsorvezető szerkesztőként is találkozhattak a nevében, tehát nem csak kutatóként, szofisztikált szakemberként, hanem gyakorló emberként is szólítjuk meg őt. Jó napot kívánok, üdvözlőjük itt a Hitrádióban.
Én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
Nos, ön hogy látja ezeket a... Én inkább a pozitív oldalról akarom most először ezt megkérdezni, hogy a média műfajnak ez a fajta megközelítése, hogy tehetségeket keresünk a konyhaművészetben, a zenevilágában, a mezőgazdasági kultúrában, párt keresünk, de egyúttal bemutatjuk az agráriumnak a rejtelmes szép világát is. Ezek hova helyezhetők el így a reality show, valóság show világában, vagy ez egy teljesen más kategória?
Nagyon sok mindent besöprünk ma ez a címke alá, hogy valóságsó, és ahány műfaj, annyi jellegzetessége van, úgyhogy igazából így nagy általánosságban emiatt nehéz is beszélni róla. De annak örülök a kérdés felvetésnek, hogy nem feltétlenül negatív oldaláról lehet ezt csak megközelíteni, hiszen valóban lehetnek akár pozitív hozadékai is. Hogyha arra gondolunk, hogy Magyarországon nagyjából akkor hallottuk először ezt a kifejezést, hogy valóságsó, amikor az első Big Brother és Való Világ bejöttek, és azok akkor hatalmas nagy nézőtáborra tettek szert, és akkor meg is volt ennek a maga bája, hogyha fogalmazhatok így, hiszen tulajdonképpen mondhatjuk, hogy átlagos embereket tettek be egy térbe, és azt mindig érdekes megfigyelni, vagy akár tanulságos is lehet az, hogy ők hogy viselkednek különböző szituációkban, különböző emberi interakcióknak kitéve, milyen szituációkat hogy reagálnak le, és hát ez mindig érdekes lehet egy külső szemlélő számára. Ugye ennek voltak előzményei, akár NASA kísérletek, amik azt próbálták kideríteni, hogy ha sokáig össze vannak zárva emberek, akkor milyen következményei lehetnek ennek, vagy milyen veszélyeket hordozhat ez akár magában. Aztán nyilván ez a típusú valóságshow, ez nagyon rossz irányokat vette, azt gondolom, hiszen egyre inkább az lett a cél, nyilván a nézettség hajhászása érdekében, hogy botrányhősöket kasztingoljanak már eleve, és olyan embereket vigyenek be ezekbe a terekbe, akik garantáltan valamilyen botrányt fognak okozni, és nyilván innentől kezdve az eredeti cél az már elveszett. És hát akkor emellett még van nyilván ennek rengeteg típusa, vannak ezek a docu-reality-nek nevezett adások, amiknek igazából az a lényege, hogy előre megírt történetek vannak, és majdnem a szöveg is előre meg van írva, nyilván valamennyire spontán reagálnak a szereplők, vagy spontán adják ezeket elő, és amatőr szereplők. Ettől tűnik talán kicsit közelebbinek a valósághoz, bár az se feltétlenül igaz. De hát ezeknek pedig abban látom a veszélyét, hogy sokszor talán a közösség építésre negatívan hatnak, vagy az emberi kapcsolatokra negatívan hathatnak olyan szempontból, hogy elültetik az emberekben, hogy állandóan gyanakodnom kell a családtagjaimra is akár, vagy a közelemben lévő, a mellettem lévő emberekre, mert hogy bármi előfordulhat, és bárkinek lehetnek mindenféle sötét titkai. És akkor a harmadik nagy csoport pedig a különféle tehetségkutatók, amiknek viszont abszolút lehetne haszna, itt is nyilván a feltételes módot kell használni, mert itt is attól függ, hogy mikor mi a cél. És hát nyilván azzal már közhelyet mondok, hogyha azt mondom, hogy rövid ideig szavatos termékeket próbálnak manapság ilyen módon felfedezni, és nem valódi tehetségeket, hiszen nem feltétlenül az az érdek, hogy ők egy életen át benne maradjanak a köztudatban, hanem cserélődniük kell, és ez az érdeke valahol a médiának. De mindezzel együtt, hogy most elmondtam rögtön egy csomó rossz dolgot is, azért valóban lehetne ezeket úgy is művelni, hogy ezeknek haszna is legyen, és akár ismeretterjesztő funkcióval bírjon, vagy akár tényleg példaképeket is lehetne az emberek vagy a fiatalok elé helyezni.
Talán abban van a fő különbség, amit ön is mondott, hogy mi a cél. Mert hogy azért nyilván a kereskedelmi média ilyen értelemben a fő cél azért a jellegéből fakadon az egyfajta néző megtartás vagy nézőszám növelés és ebből fakadó gazdasági előnyök, és talán azt lehet mondani, hogy innentől kezdve könnyen el tudjuk képzelni, hogy az eszköztárban egy szereplő az csak eszköz marad. vagy én vagyok túl kritikus?
Nem, ebben szerintem abszolút van igazság. Nyilván itt a média erkölcsi felelőssége az ebben vastagon benne van. Hát az a baj, hogy nyilván ezt a felelősséget, ezt felülírják az érdekek, aminek nem szabadna, hogy így legyen. Nyilván a szabályozás sincs feltétlenül felkészülve még, vagy nem tart lépést a különféle új műfajokkal, és talán ilyen szempontból is lehetne szigorítani, akár az emberi méltóság tekintetében, vagy egy csomó más esetben, hogy mit tehetnek meg azok, akik ezeket a műsorokat kitalálják, megálmodják, és felügyelik, hogy mi történik bennük.
Ugye azzal, hogy mondjuk valaki jelentkezik egy tehetségkutató versenyre, és tételezzük fel, hogy tényleg valamilyen fajta talentum, tehetség van is a házatájékán, de azért egy speciális közegbe kerül ez a média közeg, amit lehet, hogy addig csak így érintőlegesen van, egyáltalán nem ismert, mert attól, hogy valaki jól játszik egy hangszeren, vagy jól tud elkészíteni egy ételt, az még nem jelenti azt, hogy ezt mindig is kamera előtt, és mikrofonokkal, és forgatóstábbal, és annak a speciális nyomásával teszi, és mindezt aztán ezt követően követi egyfajta, hát cunami, ami ugye a nézettség, hogy megismernek az utcán, meg hogy találkozzok valakivel, és akkor ez a fő téma, és akkor onnantól kezdve nem tudok már mással beszélni erről, csak mindig arról, hogy most éppen jól énekeltem-e, vagy nem, vagy jól játszottam a hangszerem, vagy nem. Tehát, hogy ez a média sajátosság, mint iparág, erre fel lehet-e készíteni az embereket, érdemes-e azt a szerepet is felvállalni a médiának ilyenkor, hogy bírja el majd ezt a fajta terhelést a potenciális szereplő, vagy nem?
A probléma az igazából részben idősebb, mint a valóságshow, vagy a tehetségkutató show műsorok, hiszen, hogyha úgy veszik, amióta létezik sztárkultusz, ez mindig egy veszély volt azokra nézve, akik hirtelen nagy népszerűségre tettek szert, hogy bírják el a hírnevet, akár hogyha a televízió őskorára gondolunk, vagy akár a mozi aranykorára, de valóban amióta létezik közösségi média, vagy amióta a videó megosztó portálok működnek, azóta ez a nyomás, ez még fokozottabb, és még többeket érint, uh-huh. és gyorsabb, felgyorsult az egész. Sokakat kap fel gyorsan a média, és aztán ugyanúgy ejt le. És talán ebben van a különbség a megelőző korokhoz képest, hogy sokkal gyorsabban eldobja a mai világ ezeket az embereket, akik valamilyen módon valami miatt híresek lesznek. És persze, hát a másik nagyon fontos szempont ebben az is, hogy mi miatt lesz híres valaki, valóban érdemei szerint-e, vagy csupán a bevállalósága miatt, vagy amiatt, hogy a magánéletéből többet villant fel, és ezáltal érdekesebb lesz a közvélemény számára. De természetesen ebben van felelőssége a médiának, hogy nyilván nem bánik kíméletesen ezekkel az emberekkel, és nagyon sok lelki sérülést okozhat ilyen módon sokaknak, pont ezzel, hogy hirtelen csinál belőlük sztárt, sokszor nem is feltétlenül okkal, és az illető elhiszi azt, hogy akkor innentől kezdve övé a világ. És nem csak ezek az emberek mennek ezáltal tönkre, hanem nagyon sokakat tesz helytelen vágányra olyan szempontból is, hogy sokan elhiszik, hogy hát, hogyha bárkiből lehet híresség ilyen gyorsan, vagy ennyitől, ennyi miatt, akkor belőlem is. És hát nagyon sok fiataltól lehet hallani, hogy youtuber szeretne lenni, vagy tiktoker, vagy hasonló pályafutásokra vágyik, és bizakodik, vagy reménykedik abban, hogy ez lesz az ő élet célja.
Van erre jó mondjuk úgy, hogy gyógyszer. Nyilván itt is, ha már gyógyszer szót használtam én, akkor a prevenció lenne a jó megoldás, hogy otthon, vagy az iskolai környezetben, vagy abban a szűkebb edukációs környezetben képesek vagyunk-e egymásra olyan hatást gyakorolni, hogy ezt megfelelően kezeljük az életünk szakaszaiban. Tehát, hogyha meg is közelít, meg is suhant bennünket ez a celebitás, akkor is ezt tudjuk a helyén kezelni, vagy egyáltalán van-e olyan életpálya, amikor azt mondjuk, hogy erre nincs is szükségem. Tehát, hogy igazából ettől én még teljes értékű életet tudok élni.
Azt hiszem, hogy csak ez a megoldás, mert azért naivitás lenne a kereskedelmi médiától azt várni, hogy majd megtáltosodik. Persze rajtuk is kellene fokozni az elvárásokat, akár törvényi szabályozás által, de azt gondolom, hogy valóban abban lehet a megoldás, hogy akár az oktatás keretében, akár a családi közegekben próbáljuk erre felkészíteni a fiatalokat. Ami persze nagyon nehéz, mert ez folyamatosan változik az egész, és nyilván mondjuk akár akik most 20 évesek, azoknak a gyerekkorában a szüleik még nem biztos, hogy előre láthatták, hogy mi mindennel fognak szembesülni később, és akik pedig most kisgyerekek, azokra, hogy mi vár, azt nehéz megjósolni, de hát óriási jelentősége van a tudatos médiafogyasztásra való nevelésnek, illetve annak, hogy az értékrendekről beszéljünk, és belőjük beárazzuk ezeket akár már gyerekkorban, és kialakítsuk azt a finom mechanizmust, amivel tud az ember erre később reagálni, és amivel kevésbé lehet átverni, és fölébred benne a gyanú, hogyha valami olyat lát, ami nem feltétlenül jó, hogyha elhiszi.
És önnek, mint médiatudománnyal foglalkozó szakembernek egyébként szabad ilyen értelemben akár diszkriminatív kritikát alkalmazni arra, hogy mi az, ami ön azt gondolja, hogy hasznos lehet ebben a műfajban, és mi az, ami biztos, hogy akár kerülendő, vagy akár nagyon-nagyon megfontolandó, hogy ebbe az adott műfajba beszabad-e kerülni. Tehát vannak-e olyan típusú műsorok, ahol amatőrként, de valamilyen területen brillírozóként, tehát például én most gondolok egy olyanra, hogy valaki műveltségi vetélkedőre elmegy, és dobogós helyezést ér el, de ha nem is, akkor is gyakorlatilag részt vesz egy tudáspróbán. Tehát ez például egy pozitívnak tűnő műfaje a többihez képest.
Hát azt gondolom, hogy lehet azért valamennyire objektíven közelíteni meg a különböző műsorokat és objektív kritikát megfogalmazni velük kapcsolatban. Persze nyilván áthatja ezt valamennyire az, hogy az ember mit érez és mit gondol velük kapcsolatban. Én amikor fiatalokkal beszélek erről a témáról, akkor mindig nagyon szoktam figyelni az ő meglátásaikra, és mindig kikérem a véleményüket, hogy ők mit gondolnak erről, már csak azért is, hogy a saját tapasztalataimat is bővítsem ezáltal. De a kritikus szemlélet az nagyon fontos. Nyilván a kritika jelen esetben nem úgy értendő, hogy rögtön lehúzni vagy elítélni, inkább megkeresni azt, hogy mi miatt lehet problémás. Például egy műveltségi vetélkedő esetében ott lehet a kutya elásva, hogy valóban műveltségi vetélkedőről van-e szó, illetve hogy mi minősül műveltségnek, vagy mit tekintünk mondjuk az általános műveltség részének. Azt, hogy például a nem tudom én melyik kereskedelmi tévén futó sorozatban kialakítja nem tudom melyik karaktert, az nem biztos, hogy feltétlenül az általános műveltséghez tartozik, és nem biztos, hogy azt a dicsőség tudni, vagy azt a dicsőség ismerni. Arról nem is beszélve, hogy olyan vetélkedők is vannak, ahol olyan feladatok vannak, ami elvileg mondjuk ügyességi vetélkedőnek neveztetik, de hát valójában arról szól, hogy ki mennyire hajlandó megalázni magát, vagy bevállalni akár visszataszító dolgokat is a pénzért. Úgyhogy alapvetően a műveltségi vetélkedő, mint műfaj, egy nagyon klassz dolog, népszerűsítheti a tudást, pozitív értékeket állíthat előtérbe, de hát ez is azért kifacsarható.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hát kicsit így summázva a mondani valót, maradjunk kritikusak és józanok, és készüljünk erre a kihívásra, hisz váratlanul is érhetnek bennünket akár olyan telefonok, hogy hívnak bennünket zenészként, vagy bármiként is ilyen megjelenési média lehetőségekre, és ezt a célt is tartsuk a szem előtt. Köszönöm szépen, hogy velünk volt Bene Zoltáni, dr. Pusztai Virággal, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Mozgóképkultúra Tanszékének főiskolai docensével beszélgettünk. További szép napot kívánok önnek.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Világnézet. Világnézet. Hagyjuk a fölöslegest. Koncentráljunk a lényegre. Objektív hírek, hiteles információk, igazságkereső következtetések, keresztény szemmel. Világnézet. Minden hétköznap 10-től 12 óráig a Hit Rádióban.
Folytatjuk a Világnézet adását, hogy az előző beszélgetésünkben a tudományos oldalról, szakmai oldalról, média szakembertől hallottunk arról, hogy mi a meglátása gyakorlatilag arról a műfajról, amit gyűjtőnéven talán valóságshow-nak mondunk, de mint elhangzott, és érdemes is ezt meghallgatni a különböző csatornáinkon, hogy azért ezt lehet árnyalni, ezt a képet, hogy ez így van-e, és árnyaltal érte ezt meg személyesen. Menn Sovanára, Sovi Szakács az, akivel most beszélgetni fogok. Szerbusz, üdvözlünk itt a Hit Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
És hát akkor jól sejtem, akkor a szakmádból kifolyólag te valamilyen nagyon klassz kis főzős vetélkedőn vehettél részt, amit a külső szemlélők végig izgultak, hogy vajon marad a kötény, nem marad a kötény, hogy bíráskodnak az elkészült étel felett, hogy éltette ezt meg belül, hogy kerültél ebbe egyáltalán bele?
Én úgy kerültem ebbe a főzőversenybe, hogy én nagyon szeretek ugye főzni, nekem nagyon ez a lételemem, és már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni magamat versenykörülmények között, és hát röviden tömören ez a sztori, és hát jelentkeztem ebbe a főzőműsorba, és több szűrőn keresztül, castingokon keresztül kellett átessek, és akkor így kerültem be, így válogattak be igazándiból.
A castingok során ott mit tapasztaltál, mi volt a szempont?
Hát a castingok során...
Mert gondolom nem csak az, hogy be tudod elrántani a levest.
Hát valószínű, hát nyilván kerestek karaktereket szerintem, de ugye legelső castingot ott tényleg valóban nekem kellett vinni egy ételt, és a második casting során már egy tankonyhán vettünk részt, és ott már teljesen ilyen stúdió körülmények közöket reprodukáltak, ott már voltak kamerák, meg stb. Úgyhogy valószínűleg erre is kíváncsiak voltak, hogy nem esetleg lámpalázas az illető, meg ott tényleg ott próbáltak már stúdió körülményeket teremteni.
Az egyébként így kívülálló számára ez mit jelent? Tehát, hogy ott leállítottak téged főzés közben, hogy akkor ezt innentől kezdve újra, meg másképp állj a kamera elé, meg ne úgy állj a pult mögé. Tehát, hogy mik voltak az instrukciók? Tehát mi megy ilyenkor közben? Mi az, amit hát így el lehet mondani?
Hát most a casting során vagy maga a műsor?
Hát szerintem, hogyha már azt mondtad, hogy már a második alkalommal már hasonló dolgokat modelleztek számotokra, akkor szerintem nyugodtan a castingról is, de már akár a verseny közben is, hogy zajlik egy ilyen forgatás.
Hát annyira nem, tehát ez nem annyira mesterséges, mint amennyire esetleg azt többen hiszik, vagy képzelik, de valóban vannak ilyen minimális instrukciók, hogy például nem mindig jó, hogyha a kamerába nézel, vagy például mondanak ilyen szakmai tanácsokat, hogyha jön a kamera, akkor úgy tartsd a lábast, hogy a kamera lássa, meg ilyenek, de tehát olyan nagyon nem kell túl gondolni. Nem voltak ilyenek, hogy kezdjük újra a leállás, akkor újra vágd le, légy szíves a húst. Tehát itt ilyenek nincsenek, mert valóban, ahogy ugye reality, valóság show, tehát azért kell nekik, hogy valamennyire valós dolgok történjenek. Úgyhogy valóban ezek, amikor valaki elsírja magát, azok nem annyira, tehát azok nem, lehet, hogy mesterségesen vannak kiszedve az emberből, de az érzelem az már valódi.
Hmm. egy kicsikét szedjük ezt a témát széllyel. Tehát igazából te, amikor bekerültél ebbe, tehát akkor ez ilyen több fordulós szűrőn keresztül, ahogy elmondtad, akkor ez mekkora időt vett igénybe így a mindennapjaid szempontjából? Tehát castingokkal, forgatással együtt ez mennyi idő alatt zajlott le?
Hát a casting az körülbelül 3 hét volt, mert ugye 3 körös volt tehát 3 lépcsőzetes volt a casting, az minden héten egyszer el kellett menjek valahova, mindig másik helyszínre.
Előtte kaptad meg titkos SMS-be, hogy hova kell menni, ez csak a vicc része volt.
Igen, meg egy titkos játszó. És de maga a forgatás az már valóban egy teljes időigényes, tehát az egy rendes munkanap, tehát reggel be kellett menjek a forgatásra, reggel 6-tól este 10-ig ott voltunk, mert mindent, a sminktől kezdve a haj, minden, ugye a szünetekkel együtt, szóval ez egy teljes munkanap. Úgyhogy ott nekem ki is kellett vegyek szabadságot, és ez legalább egy hónapos procedúra volt. Igen, egy teljes hónapos procedúra volt.
Hát ugye azt nem tudom, mennyire a stáb részeként tekintetek ilyenkor úgymond a mentorokra, zsűrire, tehát ők ugyanúgy inkább hozzátok hasonló módon szereplői ennek, vagy azért ők jobban vannak instruálva, tehát jobban be vannak vonva abba, hogy hova kell terelni a versenynek a menetét?
Hát én szerintem ők is résztvevők, de ők valóban jobban be vannak vonva. Én azt vettem észre, amikor én ott voltam, tehát nem kellékek a stúdióba, de valóban szerintem őket is szerintem minimálisan irányítják, illetve pont az én évadomban volt ebből vitájuk is, mert volt egy forgatási nap, amikor nagyon sokat kellett várnunk az első és a második forgatás között, és akkor ott kiderült utólag, hogy a séf nem értett egyet az ottani úgymond fejesekkel, mert valakit nagyon bent akar tartani, mert valakit nagyon tehetségesnek tartott, és akkor ott nagyon sokáig ment a vitatkozás, hogy mi legyen azzal az emberrel. Úgymond, például ez ilyen nagyon háttérinfó, úgyhogy szerintem ők vannak, ha nem is teljes mértékben, de minimálisan vannak szerintem irányítva.
És igazából te, hogy élted ezt meg? Tehát számodra, amikor lezárult ez a forgatási időszak, akkor ez személy szerint hozott-e neked valamilyen fajta akár szakmai előmenetelt, akár az emberi mi voltodban, tehát valamilyen fajta változás, vagy egyszerűen csak egy érdekes utazás, kirándulás volt ez a pályádon?
Hát pszichológiai szempontból ez nagyon jó önismereti túra volt, tehát jobban megismertem önmagamat mindenféleképp. Szakmai szempontból is óriási nagyot dobott rajtam, tehát nekem, én azt mondom, hogy ez volt nekem a gyújtó rakétám, ami szakmailag ez így megadta a kellő löketet, hogy akkor nekem ebbe az irányba kell mennem. Én előtte is nagyon szerettem szakácskodni, de ez a fine dining, amire nagyon ki van élezve ugye a műsor, ez tőlem nagyon távol állt. És ez adta meg nekem azt a lökést, hogy nekem ezzel a fine dining irányzattal kell foglalkoznom, hogy én ezt szeretném jobban megismerni, e felé kell menjek. Úgyhogy ilyen szempontból ez nekem nagyon sokat segített. Én nagyon jól éltem meg mind a forgatást, meg úgy mondjuk az egészet úgy nagyon szerettem, és az utóhatásai is nagyon jók és pozitívak voltak, mert így kerültem be egy nagyon nagy étterembe, egy nagyon nagy olasz étterembe, ami szintén szakmailag jó előrelépés volt, ami jól mutat az önéletrajzba, és hát nem utolsó sorban ennek köszönhetem, hogy Londonba is ki tudtam menni egy fél évet konyhán dolgozni, ami szintén szakmailag ezek mind előnyös dolgok. Úgyhogy én azt mondom, hogy nekem teljesen pozitív lecsengése volt az egésznek.
Fontos dolgot mondtál rögtön az elején, az egyik a szakmai előmenete volt, a másik az önismeretben, neked ezt mondtad, igen, hogy ez egy nagy lecke volt. Mit értesz ez alatt? Tehát mi volt az, amiben úgy érzed, hogy szembesültél valamivel, ami ami fontos most már, is tisztában vagy vele, és eddig talán nem?
Hát, hogy például hogyan reagálok stressz helyzetben, és ez nekem, tehát így emberileg, így önmagammal szembesültem, hogy meg az, hogy az emberekkel ott hogy viszonyulok stressz helyzetben, hogyan kezelem másokat, magamat, hogy így ilyen szempontból megismertem úgymond magamat, és így tudom, hogy például, hogyha már éles helyzetben, igazi étteremben vagyok, akkor már erre jobban oda kell figyeljek, hogy mondjuk jobban lenyugtassam magamat, hogy nem kell annyira kapkodni, nem kell annyira sietni, mert egyébként, amit láttak a képernyőn is, az a valóságban is ugyanúgy történt abban az időben, ez ugye már 4 éve történt, azóta sokat fejlődtem, és már annyira nem stresszelek, de hogyha nagyon rám jönnek a rendelések, akkor valóban össze tudnak a fejünk fölött csapni a hullámok a konyhán.
Sovi, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert kívánunk neked ebben a szakmában, és minél többen találkozzunk a finom általad készített ételekkel. Menn Sovanárával, szakáccsal beszélgettünk, aki részt vett egy főzőversenyen. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Világnézet. Hagyjuk a fölöslegest, koncentráljunk a lényegre. Objektív hírek, hiteles információk, igazságkereső következtetések, keresztény szemmel. Világnézet. Minden hétköznap 10-től 12 óráig a Hit Rádióban.
Üdvözöljük a Hit Rádió következő órának hallgatóit is, és akik az előző órában követtek bennünket, azok tudják, hogy a reality show-kkal foglalkoztunk, jó és rossz értelemben egyaránt, és itt buzítottak engem beszélgető partnerem, hogy folytassuk innen ezt a beszélgetést, hogy közelítsük meg innen, mi van akkor, hogyha én megbízok egy mesterséges intelligencia alkalmazást, hogy a dalszerzés, vagy a mixelés, vagy a hangszerelés területén segítsen be nekem, és ezzel akár hozzá segít engem egy tisztességes, a szót persze idézőjelben mondom, győzelemhez egy ilyen tehetségkutató versenyen. Ugye ennek van-e realitása, vagy nem, és egyéb más területeken hol jelenik meg a mesterséges intelligenciának a hatása, hatásmechanizmusa. Ugye az elmúlt időszakban még talán Pajor Tamás is megénekelte a ChatGPT-nek a árnyoldalait a maga szarkasztikus stílusával, tehát érdemes egy kicsit rákeresni rá, hogy fogalmazott ezzel kapcsolatosan, de hogy mivel fogunk mi itt foglalkozni, az mindenképpen e körül a téma körül van, és hogy kik vannak itt velem a stúdióban. Dr. Gulyás Gábor, informatikai adatvédelmi szakértő. Szerbusz Gábor, üdvözlünk itt a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Kaderják Dániel, a szervezeti analitikával foglalkozó Bond Weaver társalapítója, jogász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
És Galda Levente, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Innovációs és Technológiai Iroda projekt szakmai vezetőhelyettesen. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
És akkor Leventét is kérdezem, mert pont ugye a dal való részvétel, tehát a tehetségkutatón való részvétel kapcsán itt kicsit a műsorodon kívül már elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mi a meglátása egyébként erről arról, hogyha mesterséges intelligenciát bevonjuk ebbe a projektbe.
Hát, ha most
milyen kérdéseket vet ez egyáltalán
igen,
fel?
A művészi oldalamról nyilvánulok meg a témában, akkor gyakorlatilag számos jogi aspektus felmerül, hiszen ugye például a dalt illetően először le kell adnunk az artist use-ba magát az elkészült zeneművet is, a szöveget is, tehát innentől kezdve például a zsűri számára is egy hasonló tehetségkutatóban elég nehéz lesz az elkövetkezendő hónapokban megítélnie azt, hogy a szerzemény az mesterséges intelligencia által születette, vagy egy személyes impulzusból. Tehát véleményem szerint ez már egy mérföldkő lesz a kulturális zenei szintéren is. És természetesen későbbiek folyamán pedig majd rátérünk, hogy az egyes tudományterületeken szintén kell majd olyan kihívásokra megoldást találni a jogszabályozás tekintetében, amelyekre nem tudom, hogy mennyire felkészülten áll jelenleg a szakma.
Most egyébként ezt fogyasztói szemszögből maradjunk egy kicsit abban, ez most egyébként hol izgalmas? Tehát én odaülök a tévé képernyő elé, megnézek egy ilyen válogató műsort, és ott látok egy tehetségesen fellépő embert, akire azt mondom, hogy jó a hangja, jó a zene, amit kiválasztott, neki testhez áll. Hol lesz ez izgalmas, hogy ő mondjuk kinek a szerzeményét adja elő, hogy egy robotét, egy gépét, egy számítógépét, vagy pedig akár egy valós élő szerzőjét?
Ez a szubjektív meglátásom, de a művészet lényege az emberi léleknek gyakorlatilag a projektálása. Innentől kezdve ez persze megint egy határterület, hogy a művészi élményt megadhatja-e egy robot által alkotott műalkotás, mert egyébként már grafikai készségei is vannak, ha jól tudom, festésre is lehet használni, matematikára, tehát voltak éppen nagyon sok irodalmi alkotásokra ezt az innovációt. Tehát én személy szerint művészi vénám azt mondja, hogy ezek az élmények belőlem fakadnak, ezek a személyes tapasztalataim, én éltem meg őket, és én úgy látom és tapasztalom akár az oktatás területén is, hogy kihívásokat jelent majd ez az egyetemi szférában is, a középiskolai szférában is, és az oktatóknak pedig majd hasonlóan kreatívaknak kell lenniük, tehát olyan elvárási követelményrendszert felállítani, hogy meg tudják mondani azt, illetve kiküszöbölni ennek a jelenlétét, hogy mi a valódi tudása az adott illetőnek, és egy művészembert illetőleg is mi az, ami valóban belőle fakad, és nem egy átemelt alkotás, mert ugye a jogdíjakról nem is beszélve, tehát hogy innentől kezdve kié a jogdíj.
Jó járt a robot.
Provokatív kérdéssel visszakérdeznék, hogy vagy mi van azokkal az esetekkel, amikor a művésznek van egy saját, mondjuk úgy ilyen új lenyomata, tehát például mondjuk a híres festők, ahogy festettek, vagy mondjuk egyes énekesek, ahogy énekelnek, és ezt utánozza le a mesterséges intelligencia ezt a stílust, és ez tulajdonképpen felhígítja a szakmát, és azt a nagyon egyedi eszenciát, amivel az adott művész rendelkezett, azt így eladhatóvá teszi más formában is. És ugye ezzel azt a fajta egyediséget, amit a művész magából ki tud adni, amikor alkot, azt nem veszi el, de ugye nem is biztos, hogy feltétlenül ezt akarják a tömegek fogyasztani. Lehet, hogy elég az is, ha neki van egy jó fényképe, és azt átrajzolja, vagy átfesti neki a mesterséges intelligencia, mondjuk Picasso stílusra, és azt kirakja a falára. Tehát, hogy itt egy olyan dolog is...
Tényleg provokatív.
Olyan dolgok is kockára kerülnek, amiben egyébként nem is gondolunk bele adott esetben.
Mert most elvonatkoztatunk a témántól, akkor önmagában már a restaurálásnak egy külön szabályrendszere van, hogy egy létező művenek a restaurálását kivégezheti, ismeri azokat a vonásokat, kezelni tudja azt a technikát, amit az a mester, akinek a munkáját restaurálni kell, képes volt ugye produkálni, és
Bocsánat, de ezek egyben a veszélyei is, mert ugye utánozhatjuk a hangot, a képet, de majd később rátérünk. De
maradjuk azért az egyetemek légkörénél, az oktatásnál, mert ugye pont a Közszolgálati Egyetemnek az Innovációs és Technológiai Irodája hívott társszerzőként segítségül egy munkafolyamatba, egy projektbe mesterséges intelligenciát. Mit lehet erről tudni, és miért volt ez úgymond ilyen értelemben egy eredmény, egy kimutatható, publikálható eredmény, és erről Kadarják Dániel kérdezem akkor.
Tavaly év november végén vált publikussá ez a chatbot, és tulajdonképpen onnantól kezdve ez egy nagyon-nagyon forró témává vált, azt hiszem, nem csak a bulvár sajtó számára, hanem a tudományos életben is, hiszen egyre több olyan alkalmazási lehetőség nyílt meg ennek a chatbotnak a révén, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre, vagy legalábbis nem ilyen formában. Ugye internetes keresés az régóta létezik, ennek tulajdonképpen van egy mára kialakult módszertana, jellemzően ugye kulcsszavakkal, kifejezésekkel keresünk, megvannak azok a jól bevett szokásaink, ha úgy tetszik, amelyeket most a ChatGPT és a hozzá hasonló beszélgető robotok, hogyha úgy tetszik, teljes mértékben átalakítanak. A november óta eltelt időben látszik, hogy bár azért ez egy nyelvi modellezésre épülő történetként indult el, ma már sokkal szélesebb felhasználási módokról és lehetőségekről beszélünk, és itt szóba került az előbbiekben is, hogy valóban a versírástól az esti mese szerzésen keresztül dalszövegírásra, és még ki tudja mi mindenre használták már az elmúlt hetekben is az internetes felhasználók, és nyilvánvalóan a tudományra is hatással lesz, hiszen összefüggő, komplex, logikus szövegek megalkotására képes ez a chatbot, amiért sima Google keresésről mondjuk nem mondható el. És hogyha olyan kérdéseket teszünk fel neki, akár magyar, akár angol nyelven, amelyek akár elemző típusú megközelítést, akár összehasonlító típusú megközelítést igényelnek, ezekre is értelmes, logikus, összefüggő választ tud adni. Nem biztos, hogy mindig hibátlan lesz az a válasz, amelyet a robottól megkapunk, de mindenképpen egy sokkal emberszerűbb, ha úgy tetszik, az emberi kommunikáció sokkal inkább hasonlító választ kapunk tőle, mint egy korábbi keresési megoldástól. Az én ötletem ennek a publikációnak az elkészítése kapcsán arra támaszkodott, hogy nézzük meg, hogy egy bizonyos tudományterület, ami jelen esetben a hálózattudomány volt, és itt csatlakoznék a Közszolgálati Egyetem Innovációs Irodájához, hiszen a hálózattudomány és az innovációs potenciál kiaknázásának a kapcsolatáról szerettem volna egy publikációt készíteni az NKF felkérésére, és arra voltam kíváncsi, hogy ha egy konkrét szakterületre és tudományterületre fókuszálva megpróbáljuk a ChatGPT-t igénybe venni, akkor vajon ez milyen eredménnyel jár? Releváns lesz-e egyáltalán, amit a mesterséges intelligencia ebben előállít, illetve pontos lesz-e szakmailag az a válasz vagy információ, amit a chatbottól kapunk. És ha röviden össze kell foglalnom, akkor azt kell megállapítani, hogy igen releváns, igen pontos, és ráadásul egy nagyon logikus felépítésű válaszrendszert készített a mesterséges intelligencia, amit nagyon jól fel lehetett használni arra, hogy egy publikációban ez egy szerves részét és jelentős részét képezze a publikációnak. Hogyha megnézzük ezt a blogbejegyzést, ami ennek nyomán elkészült és felkerült az NKE innovációs irodájának a honlapjára, ott látható, hogy külön jelöltük dölt betűvel azokat a részeket, amiket összefüggően saját maga írt, ha úgy tetszik, a mesterséges intelligencia, és bizony ezek logikailag jól követhető, pontos és értelmes mondatok, bekezdések, szakaszok, hogyha úgy tetszik.
Azt én értem, hogy ez egy ilyen pilot jelleggel már mutat valamit, de itt lehet-e mondjuk azt kijelenteni, hogyha egy teljesen más témát választunk, akkor is ez az eredmény jön, vagy valami más eredmény jön. Tehát ugye, ha jól tudod, mint az innováció volt a kulcs kifejezés, amire fel kellett építeni ezt a tanulmányt vagy cikket, de mondjuk, hogyha mondjuk itt állattenyésztésről, vagy nem tudom, gyereknevelésről, vagy bármilyen más témáról kezdenénk, ami lehet, hogy egy kicsit már sokkal több szubjektív elemet is tartalmaz, akkor hasonló eredményre jutunk-e? Ez az egyik kérdésem, és akkor inkább erre meg is várom a választ még Dánieltől, és akkor folytatom majd még.
Nyilván arról nekem kevés tudásom van, hogy mi minden információ terület, vagy milyen típusú információ területeken rendelkezik.
De vizsgálták-e egyáltalán ezt?
Én azt látom, hogy szúrópróba jelleggel nagyon sokféle vizsgálat zajlik jelenleg is a ChatGPT válaszadásait illetően. Én azt tudom mondani, hogy ha például egy olyan kérdést teszünk fel magyar nyelven ennek a chatbotnak, hogy hasonlítsa össze mondjuk két magyar költő, adott esetben Petőfi Sándor és József Attila költészetét, akkor bizony egy értelmes és valóságos információkat tartalmazó, összehasonlító kis esszét kapunk válaszként. Ezt ki lehet próbálni egyébként például, vagy adott esetben, hogyha egy egy bizonyos rendezvényre szeretnénk egy beszédet készíteni, akkor ha annak a rendezvénynek bizonyos paramétereit megadjuk, akkor egy arra ténylegesen reflektáló és emberi gondolatokat tartalmazó választ kapunk. Nyilván azért, mert
ennek az örömeiben is főszerkesztőnk beavatott bennünket a karácsonyi ünnepség alkalmával egy ilyen chat felületen csináltatta meg a karácsonyi köszöntő beszédét a Hit Rádió hallgatóknak. Gábor, hadd kérdezzem meg, hogy te hogy látod ezt, hogy mi szabadult ránk ennek kapcsán? Tehát, hogy a fejlesztők azok ezt a fajta, ha tetszik, etikai jellegű kérdés feltették-e maguknak, vagy csupán egy technológiai ügy szabadul ránk. És akkor engedj meg egy kitérőt ebbe, és ezt kicsit nem akarom offolni, az egyetem és az oktatás témát szerintem fontos, de pont most napokban olvastam egy cikket az okos városok kapcsán, hogy talán valahol, vagy Indiában, vagy valahol ott a távol-keleti országok valamelyikében van egy ilyen nagy pilot projekt, egy ilyen okos város pilot projekt, és hogy a mesterséges intelligencia a kvázi polgármester úrnak a hangján és fotójával kommunikál a lakókkal, ha valamilyen szolgáltatói díjemelést kell bejelenteni, de nem ő. Tehát effektív nem a polgármester úr jelenik meg. Azért ez számomra egy kicsit úgy...
Visszaüthet,
igen. Nem beszélve arról, hogy nem is biztos, hogy a polgármester szándéka volt ez, hanem annak a cégnek, ahova kiszervezték ennek az okos városnak az üzemeltetését.
Igen. Ez érdekes egyébként, mert ugye, hogyha valami nem úgy sikerül mondjuk egy ilyen megbeszélésen, akkor az a polgármester imidzsére ragadhat rá, ami ez nem biztos, hogy kellemes. Én azt gondolom egyébként, hogy sok kihívása van, nagyon sok mindent még csak találgatunk, hiszen nem tudjuk, hogy hol fogják ezt felhasználni, milyen területeken. Én viszont árnyalnám egy kicsit ezt az előző képet azzal, hogy valóban egy nagyon hasznos eszköz a ChatGPT arra, hogy például a fogalmazási nehézségeket kiküszöbölje nekünk, hogy például megadjon egy szerkezetet, vagy ha megkérjük, hogy adjon egy másik struktúrát, akkor ad egy másik struktúrát. Tehát nagyon sok olyan dolgot, ami egyébként egy komoly mentális munka, amikor valaki szerkeszt, vagy ír egy szöveget, ezt meg tudjuk vele spórolni. Viszont ez nagyon fontos, hogy ennek az az ára, hogy egy komoly pontatlanságot kaphatunk, hogyha nem tudjuk szakértő szemmel felügyelni ezt a munkát. És igazából itt jön be az első komoly kockázat, hogy akik ezt használják ma, azoknak a 98%-a biztos, hogy nem szakértő szemmel nézi. Mint ahogy nagyon sok minden másnál is az emberek kész fogyasztói szemmel nézve egyszerűen csak használják azt, ami szembe jön, és hát ebből komoly problémák lehetnek, hiszen lehet, hogy valaki ezt mondjuk tanulásra fogja használni, de rengeteg más lehetőség van, például adunk egy problémát, kapunk egy választ, és akkor ha nem látjuk át elég jól, mert nem vagyunk szakértők, akkor el fogjuk fogadni válaszként. Például van egy internetes újság, Színetnek hívják, ők már hónapokkal ezelőtt csináltak egy kísérletet, sőt, talán már 2021-ben, nem a ChatGPT-vel, de egy másik technológiával, hogy a cikkek egy részét egy robot írta meg nekik, azt valaki átnézte, és utána kiment. Ebből olyanok kerültek bele, például a kamatos kamatta, hogyha berakok 10.000 dollárt, akkor kamatos kamatként 10.300-at fogok megkapni a végén az első évnek. És nyilván ez így nem igaz, hiszen ott az 300 dollár lett volna, de hát ezt még nem szűrte ki a szerkesztője sem az adott cikknek. És itt jönnek be ezek a problémák, hogy amikor diákok csinálják ezt, vagy mások, akkor ezeknek milyen hatása lesz, és az alkalmazástól fog függeni, hogy ez meddig tud elfolyni. És itt jön beszélem a probléma, mert eleve látunk már olyan problémákat most a digitális világban, amik jelenleg nem megoldottak. Ilyen a fake news jelenség például, vagy ilyen mondjuk adott esetben az, hogy valaki fogyasztóként a cégekkel szemben hogy tudja magát megvédeni. Az a leírás a termékről mennyire pontos, azok a vélemények valódi emberek által készültek-e vagy sem, és egy rakás más olyan terület van. Ezeken a területeken a másik oldal kezébe adhatja azt a fegyvert a mesterséges intelligencia, és gondoljunk például arra, hogyha eddig láttuk, hogy bizonyos nagyhatalmak hadseregeket foglalkoztatnak arra, hogy az ő propagandájukat keresztül vigyék, ha ezek a személyek utána egy helyet tizet tudnak csinálni ugyanannyi idő alatt a kommentekből és a posztokból, akkor milyen jelenséget fogunk tapasztalni. Vagy ha cégek meg akarják spórolni az utat, és egyszerűen ezzel nyomják el a felhasználói rossz véleményeket, vagy olyan problémákat, amiket ők nem akarnak. Én inkább ettől tartok, hogy ez fog felerősödni.
Amúgy egyébként, hogyha most csak különböző szervezeti formák oldaláról, tehát most az, hogy ezek non-profit vagy for-profit jellegűek, de szervezeti sajátosságok oldaláról közelítjük meg, ott hogy látja a szakma most a mesterséges intelligencia szerepét. Tehát mondta egy sajtóorgánumra például egy példát, hogy ott gyakorlatilag szerkesztőként megjelenik, nem tudom, hogy ő írja-e alá, vagy az ő neve alatt jelenik-e meg, vagy nevesítve van-e, de azért ez egy érdekes jelenség, de az úgy tűnik, hogy ott azért talán még ennek valamennyire még egy ilyen kísérleti szerepe is van, hiszen ha jól értettem, egy informatikai médium. Tehát egy
így van, ez egy kísérletként ment ki, így van.
Igen. Viszont egy egyetemen, egy oktatási szakmában, vagy akár egy gazdasági társaságnak a szervezeti struktúrájában valahol megjelenik egy kvázi olyan munkafolyamat, amit már egy számítógép, egy robot végez el. Nem tudom, Levente.
A Közszolgálati Egyetemnek egyébként, miután része a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak, van ugye egy kidolgozott stratégiája a 2020-2030 közötti időszakra. Ennek a koalíciónak a tagjaként, és mi gyakorlatilag napi szinten az egyetemünk 4 kara, tehát az államtudományi és nemzetközi tanulmányok kara, a hadtudományi és honvédtisztképző kar, a rendészettudományi kar és a víztudományi kar vizsgálja a mesterséges intelligencia alkalmazási területeit, tehát például itt megemlíthető ugye az államtudományi kar esetében a köz- és államigazgatás területén való alkalmazása, a digitális ügyintézés során, az ügyfélkezelésben, a hadtudományi kar értelemszerűen a katonai célú alkalmazást, a haditechnikában történő felhasználást hangsúlyozza, illetve az irányban történnek fejlesztések. A víztudományi karnál például megemlíthetőek a hidrológiai előrejelzések hatékonyságát illető kutatások, illetve a döntéstámogató rendszerek, tehát az egyetemünkön gyakorlatilag már jó ideje az adott témaköröket illetően foglalkozunk a mesterséges intelligencia beiktatásával.
Azt nyilván érthető, hogy a technológia okán ez fontos, hogy foglalkozzon egy egyetem, és hát ráadásul egy nagyon heterogén szakmai területen, amiket most felsoroltál, de azon belül csak a technológia az, amivel ilyenkor oktatói szempontból foglalkozni kell, vagy akár esetleg itt a fékek és a szabályozók témáját is próbáljátok vizsgálni, kutatni.
Hát az Államtudományi Intézeten természetesen, illetve a nemzetközi tanulmányok karon gyakorlatilag kihatással bír majd az alapjogokra, tehát jogi aspektusa is van, ahogy említettem az előbb a plágiumot, ezek igazi kihívásokat jelentenek. Az előbb említett mesterséges intelligencia koalíció pedig gyakorlatilag együttműködési fórumot biztosít fejlesztők és felhasználók, piaci és állami szereplők, az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények között, tehát egyfajta csatornát képez.
Daniel, ti a társaságotokon belül is szervezett kutatással, szervezett hálózatossággal foglalkoztok, ott hol látjátok ennek a helyét?
Ez a folyamat, ez azért nem múlt novemberben kezdődött el már, ami a mesterséges intelligencia
mi már Hitrádióban már régóta foglalkozunk vele.
Illeti, tehát ilyen értelemben én egy picit visszább mennék időben.
És nagyon sűrűn foglalkozunk vele. Tehát hiszen... az érdekes, hogy ennek van egy ilyen exponenciális jelleg, ha már ezt így szóba hoztam.
És nagyon érdekes az az előző kérdés is, amit föltettél arról, hogy tulajdonképpen mi is a viszony ehhez, akár egy profitorientált, akár egy non-profit szervezet esetében, akár a tudományon belül. Mi azt látjuk, hogy ez most még nagyon az elején tart ez a folyamat. Nem alakultak ki azok a közösen elfogadott általános szabályrendszerek, standardek, ha úgy tetszik, amelyek egyértelműen és egységesen szabályoznák azt, hogy milyen esetekben lehet, milyen esetekben etikus adott esetben mesterséges intelligenciát használni. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy munkahelyi kommunikációban, egy munkahelyi viszonyrendszerben, kapcsolatrendszerben egy mesterséges intelligencia alapú elemzés például, szervezet elemzésről beszélünk, ez például felvethet adott esetben akár etikai kérdéseket is. Az Európai Unió saját maga is ezt a kérdést napirendre tűzte, de hát ennek a folyamatnak még messze nem vagyunk a végén. Ugye készülőben van egy uniós mesterséges intelligencia stratégia. Úgy látszik azért, hogy a jogalkotók is ezzel érdemben szeretnének foglalkozni, de hát a technológia olyan iramban fejlődik és halad, hogy ezt jogalkotói oldalról lekövetni sem egyszerű. Hogy a tudományból mondjak egy példát, ugye pont az elmúlt napokban látott napvilágot az a hír, hogy a nagy tudományos folyóiratok azok jelenállás szerint nem engedélyezik a ChatGPT társszerzőként való feltüntetését, illetve nem fogadják el azt, hogy fel legyen tüntetve tudományos munkákban. Azonban olyan mértékű érdeklődés veszik körül ezt az egész témát, hogy én személy szerint elképzelhetetlennek tartom, hogy ez így maradjon hosszú távon. Tehát ebben inkább egy lehetőséget és egy eszközt kell látnunk szerintem, amelynek nyilván meg kell találni a megfelelő felhasználási módját, ki kell alakítani azokat a szabályokat, amik arra vonatkoznak, hogy akár az oktatásban hogyan lehet felhasználni, akár tudományos munkák elkészítésében hogyan lehet felhasználni, és ezzel együtt kell tudnunk élni, és ennek meg kell találni a megfelelő és etikus, és jogilag is megfelelően szabályozott formáit. A tiltásával valószínűleg nem fogunk semmire sem menni, illetve meg fogja találni a gazdasági élet, illetve az élet más területeinek szereplői meg fogják találni azt, hogy hogyan tudják felhasználni ezeket a technológiákat.
Parancsolj.
Ide csatlakozom még, ugye dr. Veselszky Ágnes szintén egyetemünk kommunikációkutató oktatója például azt mondja a szakdolgozatok kapcsán, hogyha már szóba került ugye a plágium, hogy az nem csak kizárólag szöveggyártásról szól, illetve annak a végeredményről, hanem itt ebben az esetben például a kutatásmódszertani magabiztosságot a hallgatók nem szerzik meg, kevésbé lesznek önállóak, és a tudományos stílus elsajátítása gyakorlatilag az szintén nem kerül ezáltal az ő birtokukba, és hogy ha mindebből kimaradnak a diákok, akkor még akár a munkaerőpiacon is hátrányba kerülhetnek.
Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy azért hogy látjátok, hogy mik azok a skillek, amik humán oldalról ehhez meg kell, hogy erősödjenek, vagy rendelkeznünk kell vele, mert itt most egyszerre én látok egyfajta generalista fajta szemléletet, tehát aki ezeket a különböző eszközöket képes jól használni, hogy hangképző eszköz, meg adatgyűjtő eszköz, meg nem tudom még micsoda, meg vizualitás, stb. És van ugyanakkor, amit Gábor is utalt, egy ilyen specialista, tehát hogy én tudjak lektora lenni annak a megszületett anyagnak, és azt felül tudjam bírálni, hogy az most ahhoz képest, ami született, torz, zaj van bent, és ki kell dobni belőle egy részét, vagy át kell strukturáltatni, vagy nem tudom, hogy milyen példákat mondtatok. Hogy, tehát szerintetek hogy érdemes itt fejlődni szakemberként bármilyen területen is, mert ezek szerintem nyilván nem csak a nemzeti területi, tehát a hadügy, vagy a vízügy, vagy a stb., hanem akár orvostudomány, akár más területeken is. Gábor?
Igen, ezt akartam hozzátenni, térjünk erre vissza 2-3 év múlva, és egy gyönyörű lenyomata lesz. Mert ugye most ehhez az oldalhoz én nem oktatok most egyetemen, de nem tudok hozzászólni, de arról az oldalról viszont igen, hogy ha valami nem jól működik a társadalmi szinten, az például az informatikai munkaerőpiacon az meg szokott látszani. Uh-huh. És ott már vannak olyan eszközök, amik úgy működnek, mint a ChatGPT, de nem arra használjuk, hogy szöveget gyártsunk, hanem kódot gyártunk vele. Például van olyan eszköz, aminek én beírom mondjuk egy ilyen megjegyzésbe, hogy itt akkor egy olyan kódot akarok látni, ami megnyitja ezt az e-mailt, kigyűjti belőle mondjuk ezeket a címeket, utána azzal ezt és ezt és ezt csinálja, és ezt megcsinálja nekem. És
tehát kvázi egy ilyen favágó munkát előkészít, és
igen, és nem is az, hogy favágó, hanem én inkább azt mondanám, hogy ha valaki egy tapasztalt fejlesztőként ezt használja, akkor inkább az olyan dolgokat, amiket ritkán kell elővenni, és tipikusan ugye ezzel szoktak viccelődni, hogy a fejlesztés az, amikor a Google-el a Stack Overflow-n keresünk, ami egy ilyen programozó ilyen hibagyűjtemény, hogy akkor ezt a problémát mások hogy oldották meg. Tulajdonképpen ezt a fajta dolgot tudja kiváltani. De úgy, itt jön be az a másik oldal, amire felhúztam ezt a megjegyzést, hogy hát meg fog látszódni, hogy kik azok a most kezdőfejlesztők, vagy fiatal fejlesztők, akik nem arra fogják ezt használni, hogy a nem tudott dolgokat elővegyék, hanem ezzel próbálják megtanulni a programozást. Sokkal jobban be fog épülni ez az arzenáljukba, de szerintem, én erre számítok, és ezért mondom, hogy ezt nézzük meg 2-3 év múlva, sokkal kevésbé fogják tudni a problémákat úgy átlátni, mint aki vette annó a fáradtságot, és ezeket végig küzdötte maga. Mert sokkal jobban bele kell mászni, és meg kell érteni, hogy mi történik adott esetben. És egyébként sokkal könnyebb így hibákat is gyártani, hiszen kapok egy kódot, de azért vannak hibák benne, és azt csak akkor fogom tudni észrevenni, hogyha mentálisan ott vagyok, és nem csak az enter nyomogatom.
De visszatérve egyéb iránt, tehát azt hiszem, hogy a technológiával együtt azért a szűrő alkalmazások is fejlődnek, tehát vélelmezem, hogy gyakorlatilag a jövőben azért egyre inkább kiszűrhetőek lesznek a robot által írt szövegek. Nem tudom, hogy ebben mi a ti meglátásotok, de gyakorlatilag a kettő szerintem párhuzamosan együtt jár.
A műsorvezető meglátása az, hogy nekem az az aggályom, hogy ez ugyanúgy csak enter gomnyomgatás. Tehát azt mondom, hogy elkészítettem az alkalmazással valamilyen produktumot, és ráküldök még 3 szűrőt, mert hogy helyettem dolgozzon. Tehát, hogy nekem az ugyanúgy entert jelent így első olvasatra, de nem tudom esetleg, Dániel.
Biztos vagyok benne, hogy azok az alkalmazások is, amik annak megállapítására fognak szolgálni, hogy valamit ember írte, vagy pedig gép, ezek szintén fejlődni fognak, és már most a ChatGPT kapcsán is vannak ilyen kezdeményezések, amik megjelentek a ChatGPT szövegeinek a kiszűrésére. Én ezt hasonló dilemmának tartom, mint a lexikális oktatás versus a kezünk ügyében levő mobiltelefonon elérhető világ összes tudása egy pár kattintással. Azt gondolom, hogy mindenképp az oktatás át fog alakulni, hiszen arra a fajta, mondjuk azt, hogy az internet és a számítástechnika ilyen robbanása előtti korszakra jellemző oktatási módszerek és tanulási módszerek, azok egész egyszerűen szükségtelenné fognak válni, legalábbis bizonyos részben. És hogy ebben mi lesz a jó egyensúly? És ezt meg fogja-e majd találni a jövő generációja? Ez egy nagy kérdés, de az biztos, hogy át fognak alakulni ezek a mechanizmusok, és az én meggyőződésem az, hogy ez egészen az alsó szintű oktatásig is le fog szűrődni, hiszen teljesen más információkhoz férünk hozzá ma, mint 30 évvel ezelőtt, teljesen más kép, más sebességgel, és teljesen más alkalmazási területeire is lesz szükség a jövőben.
Te? És ugye amellett, hogy persze ez egy infokommunikációs mérföldkő, és az edukációban is egy forradalmat jelent, azért nem felejthetjük el, ha már ugye az okosvárost említette műsorvezető úr, hogy sajnos a bűnözésnek is új utakat teremthet.
Abszolút, ezt kérdeztem is volna.
Hiszen gyakorlatilag hangutánzásra is képes, tehát innentől kezdve elképzelheti a kedves hallgató, hogy hány és hány új útja nyílik meg a bűnözésnek a világban.
Hát igen, ha valaki még nem látta az Unoka című filmet, egyébként javaslom, hogy nézze meg, nincs köze egyébként a ChatGPT-hez, de ahhoz lehet köze, hogy ezt gyakorlatilag meg lehet úgy is oldani, hogy egy hangutánzó hívja fel a nagyit, aki kétségbe se próbál az álunokának segíteni. A plágiumra egy picit térjünk vissza, mert ugye itt szóba jött a szakdolgozat készítés mikéntje. Én azt gondolom, hogy a szabályozás azért izgalmas kérdés, mert ugye itt különböző polaritások jöhetnek létre, amik nem biztos, hogy baj, tehát lehet, hogy jönnek olyan dolgok létre, amik abszolút tiltanak majd valamit. Aztán van a másik véglet, amikor megenged mindig mindent, mert hát hadd jöjjön, és szinte fék nélkül jönnek, és aztán van talán a harmadik, az pedig egy ilyen óvatos megközelítés, hogy legyek tudatosabb felhasználó, és ugye például a reality show-k és a tehetségkutatók kapcsán is a beszélgetés ezzel zárult mind a két beszélgető partnerem, mert az előző órában is, hogy a tudatosság azért ez egy fontos dolog. Hogy látjátok ti ezt, hogy tudunk mi mindennapi felhasználók tudatosak lenni, Gábor? És akkor ez egy ilyen zárókörnek is fogadjátok el.
Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes mindig józanul kezelni. itt jelen esetben most egyelőre az, az igazság, hogy el kell fogadnunk, hogy szakértelem nélkül ezt nem lehet használni. Tehát akár ha a gyerekeinkről van szó, most így a jelenlevő korából fakadóan mondom, vagy ismerőseinkről, kollégáinkról, egyszerűen tudatosítani kell bennük, hogy ezért ezzel nem lehet kiváltani még az emberi munkát, mert ezeket az eszközeket most konkrétan például a ChatGPT-t úgy hozták létre, hogy amit állít, meggyőzően állítsa. Ez akkor is így van, hogyha hülyességet mond, és akkor is így van, hogyha vannak vakfoltjai, mert azokat nem mondja el. Én is most használtam egy pár hete, feltettem egy kérdést, adott válaszokat is kufoltettem, de ezt miért nem mondtad? És akkor ám azt mondta, hogy ja igen, tényleg ez is ide tartozik, bocs, valamiért nem jutott eszembe. Tényleg így.
Tehát, ilyen alapon hogy... még lehettem volna én a te hallgatód, és vizsgázok, és visszakérdezzel, és mondhattam volna ez, hogy ja, hát ez nem jött eszembe, na nem baj, de ez egy kettest megér.
Hát igen, átengedtük. Szóval azt gondolom, hogy ezeket érdemes szem előtt tartani, és fenntartással kezelni, és ugyan egyébként fogyasztóként is úgy járni kellni, hogy ne fogyasszunk el mindent szó nélkül, amit látunk.
Daniel?
Ehhez csatlakoznék én is, és még talán annyival egészíteném ki, hogy a mesterséges intelligenciának egyébként nagyon sokféle meghatározása van, hogy mit tekintünk annak. A tudományban az egyik meghatározása egyébként úgy szól, hogy akkor beszélhetünk mesterséges intelligenciáról, amikor nem tudjuk eldönteni, vagy megállapítani, hogy emberrel vagy géppel kommunikálunk-e. Az ilyen típusú kommunikációs megnyilatkozások, ahol már egy gép is azt mondja, hogy jaj, elnézést, tévedtem, és egyébként tényleg ez még ide tartozik. Ugye ezek már egészen emberszerű kommunikációs fordulatok, és ezek meg fogják nehezíteni a jövőben egyébként ennek a kiszűrését. Én is az óvatosságra és a józan felhasználásra appellálnék. Érdemes azért a jövőben is minél több forrásból tájékozódni, hiszen adott esetben egyes információkat lehet, hogy korrigálni kell, ellenőrzésre szorulnak, nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak. Ha ma használjuk ezeket az eszközöket, könnyen belefutunk azért nyilvánvaló tévedésbe, vagy olyasmibe, ami javításra szorulna. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy elképesztő lehetőségeket nyit meg mindenki számára, és nagyon izgatottan várom azt, hogy a technológia egyrészt milyen irányba fejlődik, és a társadalom ennek milyen környezetét tudja megteremteni, és mik lesznek azok a szabályozók és azok az ösztönzők, amik a mesterséges intelligencia használatát befolyásolni fogják a jövőben.
Levente?
Én azt gondolom, hogy akár a közszolgáltatások tekintetében, tehát az egyetemi szféra, az oktatás, de az egész munkaerőpiac nem maradhat semleges ezekkel az úgynevezett szövegtenyésztő alkalmazásokkal szemben, mint például ez a ChatGPT. Itt három út lehetséges gyakorlatilag a stratégiát követően, hogy vagy a teljes tiltás és elzárkózás tőle, tehát hogy gyakorlatilag az ilyen alkalmazást nem teszik lehetővé az adott munkahelyen. A másik éppen az ellenkezője, tehát a teljes kritika nélküli használat, így gyorsabb, könnyebb úton lehet egyfajta eredményt elérni, tehát hogy gyakorlatilag így
hatások
nélkül persze használja az adott illető vagy intézmény. A harmadik megoldás pedig az, hogy bizonyos tevékenységekben megfelelőnek tartjuk a gép által generált akár ugye sablonszövegeket, és az eredményt persze szigorúan ellenőriznünk kell, ekkor is tartalmi nyelvi szempontokat figyelembe véve, és az egyéb más célra készült szövegalkotó munkákat pedig továbbra is az emberi elmére, illetve alkotásra bízni.
Hát én minden esetre azt gondolom, hogy sok szegmens nem érintettünk, nekem az üzleti világban azért a profitorientáltság azért sokszor egy ilyen felülíró elfként lehet, hogy azokat a szép etikai elveket, amiket most itt lebegtettetek, azt lehet, hogy felül fogja írni. Vagy majdnem biztos.
Nem hogy... érdemes ebbe fogadni, mert csak vesztenénk, ha ezt fogadnánk.
Igen, vagy nagyon egyetértünk is, nincs miről fogadni. Úgyhogy ezt a kérdést szerintem majd érdemes lesz még ehhez a interjúasztalhoz idehozni, de én ezt minden esetre köszönöm Galda Leventének, az NK Innovációs és Technológiai Iroda projekt szakmai vezető helyettesének, dr. Kadárják Dániel szervezeti analitikával foglalkozó Bonbiver társalapítójának és dr. Gulyás Gábor informatikai adatvédelmi szakértőnek, hogy itt voltatok velem a stúdióban, és folytatjuk.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.